94, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikán megerősítette, hogy minden bíboros jogosult a pápa választáson való részvételre, és nem veszik figyelembe a korábbi 120 főről szóló szabályozást. A Szentszék pedig összegyűjtötte származási hely, életkor és szerzetes rend szerint a konklávén résztvevőket, melyből kiderült, hogy még mindig Európa adja a legtöbb bíborost. A bíborosok megjegyzik, a konklávét szabályozó konstitúció 120 bíborosnak teszi lehetővé a szavazást, ezzel szemben kiemelték, hogy Ferenc pápa eltekintett ettől a számbeli korlátozástól, ugyanis több mint 120 80 év alatti bíboros nevezett ki pápaság alatt. A Sixtus kápolnában két kályhát állítanak fel a pápa választás napjaira, az egyikben a szavazó cédulákat égetik el, a másikból száll fel az eredménytelen szavazást jelentő fekete, vagy a sikeres pápa választást jelző fehér füst, amelynek színét adalékkal teszik jól láthatóvá. A konklávé május 7-én jövő hét szerdán kezdődik, délután 4:30-kor zárják rá a bíborosokra a Sixtus kápolna ajtaját. A 100 új gyárprogramot 150-re emeljük, a beruházások listáját hamarosan közzétesszük, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ezzel a KSH GDP adataira reagált. A bruttó hazai termék volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiegyensúlyozottak szerint 4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakét, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítmények 2,1%-kal mérséklődött, ez technikai recesszió. A tárcavezető azt is közölte, amíg tart a háború és folytatódnak a szankciók, addig Európa és benne Magyarország fizeti meg ezek árát. Hozzátette, a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el ebben a negatív külső környezetben. A BMW és a CATL termelése hamarosan megkezdődik, illetve a BYD és a Mercedes gyárak építése is gőzerővel halad, közölte Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter szerint mindezek nyomán ugrásszerűen nőni fog a GDP. Új gázerőmű építéséről, valamint két hazai kőolaj és földgázmező feltárásáról, illetve kitermeléséről született megállapodás Magyarország és Törökország között, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter, miután a török energetikai és természeti erőforrásokért felelős minisztert fogadta. Szijjártó Péter aláhúzta, Kelet-Magyarországon hatalmas beruházások zajlanak. 5 milliárd forintos keretösszegű pályázat segítheti a társasházakat és lakásszövetkezeteket a távhőfelhasználás mérhetővé és szabályozhatóvá tételében, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A 100%-os visszanemtérítendő támogatás jóvoltából összesen akár 200 ezer háztartásban valósulhatnak meg költségcsökkentést eredményező beruházások. Nyártól lesz igényelhető a rezsicsökkentő állami támogatás. A szállás.hu előfoglalási adatai alapján az idei május 1-i hosszú hétvégén Eger a legkedveltebb belföldi úti cél, amelyet Budapest és Pécs követ. A 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Balatonfüred is, között a szállásfoglaló oldal az MT-vel. Régiós bontásban a foglalási számok megoszlása szerint az Észak-Alföld és a Balaton térsége vonzza a legnagyobb forgalmat. Jövő év elejétől már az 1500 fő alatti településeken is lehet falugondok, az erről szóló, a további bővítéshez szükséges törvénymódosítás általános vitáját lefolytatta az országgyűlés. Tálai András, az Agrárminisztérium államtitkára elmondta, a falugondok mindenben segít, létfontosságú a tevékenysége, például ételt szállít, gyógyszert hoz, rendezvényre visz, szociális szolgáltatásokat biztosít. Sem anyagiakban, sem humán erőforrásban nem lehet akadálya a ragadó száj és körönfájás okozta veszélyek elleni védekezésnek, jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az elhullott állatok elhelyezésekor a szakemberek minden vízügyi és geológiai szempontot figyelembe vesznek, a mélységtől kezdve a vízzáró rétegeken át a talajvíz áramlásáig. Ilyen járványra, mint a mostani, csak nem fél évszázada nem volt példa, a kár összege már meghaladja a 10 milliárd forintot. Megkezdődött a szúnyogok elleni védekezés. A katasztrófa védelem azt közölte, a tavaszi időszakban túlnyomó rész biológiai módszerrel védekeznek a lárvák ellen, amely során a szakemberek a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árva szúnyogokra is ártalmatlan. Első lépésként a Tisza felső szakaszán és a Tiszatónál lesznek biológiai kezelések. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül. Az északkeleti tájakon majd megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Gambetti bíboros homíliája. Aki megérinti az embert, az Istent érinti meg. Fisichella érsek szentmisét mutatott be a fogyatékkal élők jubileumán. Kik választják meg az új pápát? A bíborosok származási hely, életkor, szerzetes rend szerint. Részletek a konklávéről. Esküt kell tenniük a szolgálatot teljesítő személyeknek is.
Gambetti bíboros homíliája. Aki megérinti az embert, az Istent érinti meg. Mauro Gambetti minorita bíboros, a Szent Péter Bazilika főpapja mutatta be a szentmisét Ferenc pápa lelki ügyvéért a Vatikáni Bazilikában április 29-én, kedden délután 5 órakor, amelyre a pápai bazilikák káptalanjainak kanonokjait várták elsősorban, de azon bárki szabadon részt vehetett. A 9 napos gyász időszak a Novendiales 4. napján tartott szentmise homíliájában a bazilika bíborosa Máté evangélium utolsó ítéletről szóló Jézusi tanítását elemezte. Mikor eljön dicsőségében az emberfia, és vele mind az angyalok, helyet foglal dicsőséges trónján. Elébe gyűlnek az összes nemzetek. Ő pedig elválasztja őket egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Jól ismert ez az evangéliumi szakasz, amely egyetemes jellegű jelenetet mutat be, amelyben minden nép együtt él egy egyetlen mezőn, amely a világ. Összegyűlik az emberfia előtt, aki dicsőségének trónján ül, hogy ítélkezzen. Kezdte beszédét Mauro Gambetti bíboros. Az üzenet világos. Mindenki életében, hívők és nem hívők életében egyaránt van egy döntő pillanat, amelyben némelyek osztoznak Isten örömében, mások az igazi magány félelmet és fájdalmát élik át, mert kirekesztve az országból reménytelenül egyedül maradnak. Gamberti bíboros fogalmi pontosítást tett, mert a nyáj, a bárányok nőnemi szava mellett a szöveg az erifia szót használja, amely hímnemű kecskét, kost jelent. A nem lázadó, hűséges, szelíd juhok gondoskodnak a bárányokról, a nyáj leggyengébjeiről, ők bemennek a nekik készített országba. Amíg a kecskék, akik függetlenséget akarnak, szarvukkal szembeszállnak a pásztorral és a többi állattal, uralkodások jeleként ráugranak a többi kecskére, a veszélyben csak önmagukra gondolnak, ezért örök kározatra vannak ítélve. Magától adódik tehát a kérdés, mi vajon melyik típust képviseljük személyes és intézményi, általános egyházi szinten? Tette fel a kérdést a bíboros. Nyilvánvalóan az Isten országához tartozás nem függ attól, hogy kifejezetten ismeri-e Krisztust, ahogy a szöveg mondja, Uram, mikor láttunk téged éhesen, szomjasan, idegenként, ruhátlanul, betegen vagy börtönben? Az eredeti görög szöveg horau, látni ige, mikor láttunk téged jelentése, mélyen látni, felfogni, megérteni. Körülírva, Uram, mikor értettük meg mélyen, mikor ismertünk fel, mikor minősítettünk téged? Jézus válasza azt sejteti, hogy nem a hitvallás, nem a teológia ismeret, vagy a szentségi gyakorlat biztosítja a részesedést Isten örömében, hanem a minőségi és mennyiségi részvétel a legkisebb testvérek emberi ügyeiben. Ez az emberi forma a názáreti Jézus királysága, aki földi életében mindenben osztozott természetünk gyengeségében, egészen elutasításáig, üldözéséig és keresztre feszítéséig menően. Az utolsó ítélet példázata végül is azt a titkot tárja fel, amelyen a világ alapul. Az ige testélet, vagyis ahogy Elia Citerio mondja, Isten olyannyira szolidárisra akart válni az emberiséggel, hogy aki megérinti az embert, az Istent érinti meg, aki tiszteli az embert, az Istent tiszteli, és aki megveti az embert, az megveti Istent. A példabeszéd ugyanis az emberi cselekedetek legfőbb méltóságát tárja fel, amelyet az együttérzés, a szolidaritás, a gyengétség és az emberi közelség vonatkozásában határoz meg. Gambetti bíboros idézett Edith Brooke-nak az Osservatore Romano április 23-i számában megjelent verséből, amellyel elbúcsúzott Ferenc pápától, amiben ő az említett emberség költői kifejeződését találja. Elvesztettünk egy embert, aki bennem él. Egy embert, aki szeretett, meghatódott, sírt, békére vágyott, nevetett, csókolt, ölelt, meghatódott és meghatott másokat, és melegséget árasztott. Fiatallá tette őt minden bőrszínű és lakhelyű ember szeretete. Iróniai szellemesség tette őt bölcsé. Embersége ragályos jellegű volt, még a köveket is meg tudta lágyítani. A mennyben gyökerező egészséges hite gyógyította meg a betegségéből. A keresztény emberség teszi az egyházat mindenki otthonává. A minorita bíboros Ferenc pápának a portugáli jezsuitákkal folytatott, máig aktuális beszélgetéséből idézte. Mindenki arra kapott meghívást, hogy az egyházban éljen. Ezt sose felejtsétek el. Ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, Péter világosan kijelentette ezt. Valójában el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató, mindenki kedves előtte, aki féli őt és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is. Jézus isteni embersége a történelemben tárult föl, hogy a népeket a Krisztusba vetett hitre hívjuk, aki őrülten szerette az embert, ahogy azt Szénai Szent Katalin tanítja, akinek ünnepét éppen ma tartják Olaszországban. Mária az Úr alázatos szolgáló leánya, aki a világnak adta a megváltót, mutassa meg nekünk a hiteles tanítványiság és az evangélium hirdetése útját. Zárta homíliáját Mauro Gambetti minorita bíboros, a Szent Péter Bazilika főpapja.
Fisichella érsek szentmisét mutatott be a fogyatékkal élők jubileumán. A falakon kívüli Szent Pál bazilikában Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium nyugalmazott proprefektusa celebrálta a fogyatékkal élők jubileumára szervezett szentmisét. Prédikációjában az érsek olyan kifejezéseket használt, mint a merni és a forradalom, valamint a hétköznapi. Hangsúlyozta, hogy ez a három szó együttesen oximoronnak tűnik, mégis feltárják az integráció dobogó szívét. Az őket kifejezést minket szóvá kell alakítani, retorika vagy kivételes cselekedetek nélkül. Ezt a vágyat fejezték ki a fogyatékkal élők és kísérőik hangjai egy olyan közösség ölelésében, ahol, ahogy Fisichella érsek megjegyezte, senki sem maradhat egyedül, ha igazán befogadják. Az érsek feladata volt a Szent Év és számos különböző csoport római találkozójának, köztük a fogyatékkal élők jubileumának megszervezése. A hétfői szentmisét abban a bazilikában tartották, amely a pogányok apostolának földi maradványait őrzi, és több mint két évezrede szakadatlan zarándoklatoknak ad otthont. A bazilika a befogadás és a gondoskodás új jelein keresztül nyitotta meg ősi karjait a hívők előtt, beleértve a kerekesszékes rámpákat az oszlopsorhoz vezető kis márvány lépcső mentén. A szentmise a hagyományon belül újult meg, és a hívek számára a nemzetközi jelnyelven történt fordítást kínált minden himnuszhoz és imához. A bevezető rítus során Fisichella érsek imát kért a közösségtől, hogy Ferenc pápa irgalmasságról és befogadásról szóló pápaságában elvetett mag kivirágozzon és maradjon meg az egyházban. A homiliájában az érsek felidézte az apostolok cselekedeteinek azon részletét, ahol Péter és János meggyógyít egy béna férfit arany és ezüst nélkül, pusztán Jézus nevében. Rámutatott, hogy ez a csoda a férfi helyreállítását célozta, hogy visszanyerhesse autonómiáját, méltóságát és erejét a felemelkedéshez. Az első egyházi közösség erre a cselekedetre nem kiváltságok kérésével válaszolt, hanem inkább bátorságot kért, hogy ne maradjunk csendben, hangsúlyozta Fisichella érsek. A falakon kívüli Szent Pál bazilikában megrendezett szentmise egy teljes körű program része, amelyet hétfő reggel nyitottak meg a Szent Kapuhoz való zarándoklattal és a kiengesztelődés szentsége felvételének lehetőségével a firenzeiek keresztelő Szent János templomában. Kedden Fisichella érsek katekézisével folytatódtak az események a Szent Péter téren, majd ebéddel és ünnepi összejövetellel az angyalvár kertjében. A Via della Conciliazione, az út, amely összeköti a Szent Péter teret az angyalvárral, megtelt ételárusító standokkal, és a törékenységben megélt élet erejéről és szépségéről szóló tanúságtételekkel.
Kik választják meg az új pápát? A bíborosok, származási hely, életkor, szerzetes rend szerint. A május 7-i konklávéra 53 európai, 37 amerikai, ebből 16 észak, 5 közép és 17 dél-amerikai, 23 ázsiai, 18 afrikai és 4 óceániai bíborost várnak. A legfiatalabb a 45 éves ukrán származású ausztráliai Mikola Bihok, míg a legidősebb a 79 esztendős spanyol Carlos Osora Sierra bíboros. Most először lesznek jelen a Sixtus kápolnában Haiti, a Zöldfoki szigetek, Pápua Új-Guinea, Svédország, Luxemburg és Dél-Szudán helyi születésű bíborosai, továbbá Szerbia képviseletében Németh László bíboros. Az öt földrész 71 országából származik az a 135 bíboros, aki megválasztja Péter 267. utódát. Két bíboros egészségi okokból nem vesz részt a konklávén, így összesen 133-an lesznek. Földrajzi elosztásban 17 afrikai, 15 amerikai, 17 ázsiai, 18 európai és 4 óceániai nemzetet képviselnek. Első ízben vesznek részt a pápa választáson a következő országok bíborosai: Haiti, Zöldfoki szigetek, Közép-afrikai köztársaság, Pápua-Új-Guinea, Malajzia, Svédország, Luxemburg, Kelet-Timor, Szingapur, Paraguay, Dél-Szudán, valamint Szerbia, amelyet Németh László képvisel. A kontinensek megoszlásában 53 európai, 37 amerikai, ebből 16 észak, 5 közép és 17 dél-amerikai, 23 ázsiai, 18 afrikai és 4 óceániai bíboros vonul be május 7-én a Sixtus kápolnába. A legfiatalabb, a 45 éves ukrán származású ausztrál Mikola Bihok, a melbourne-i Szent Péter és Pál ukrán eparhia püspöke, míg a legidősebb, a 79 esztendős spanyol Carlos Osoro Sierra bíboros. A legtöbben 1947-es születésűek, vagyis 13-an 78. életévükben vannak a szavazók közül. Az egyetlen 1970-es születésű Baldureina bíboros, aki november 26-án tölti be 55. életévét. Az egyedüli 71 éves Leo Frank, míg 72 Rolandas Makricskes bíboros. A konklávé veteránjainak számítanak a II. János Pál pápa által kreált bíborosok, köztük Erdő Péter, aki 72 esztendős és 2003-ban kreálták bíborossá, a francia Philippe Barberin, 74 éves, 2003 óta visel bíbort, a horvát Josip Bozanic, 76 éves, 2003-ban kreálták, a bosznia-hercegovinai Vinko Puljic, 76 éves és 1994 óta bíboros, valamint a gánai Peter Turkson, 76 éves és 2003-ban kreálták bíborossá. A mostani konklávé résztvevői közül 22-en vehették át a bíborosi kalapot 16. Benedektől, míg 108-an viselik azt Ferenc pápa akaratából. A választók közül 33 bíboros 17 különböző szerzetesi családhoz tartozik. Legtöbben vannak a szaléziak 5 fővel, őket követi 4 ferences és 3 minorita. 2 domonkos is bevonul majd a Sixtus kápolnába, 2 lazarista, 2 redemptorista, 2 verbita, köztük Németh László. Rajtuk kívül részt vesz a pápa választáson egy ágostonos, egy kapucinus, egy sarutlan kármelita, egy ciszterci, a 10. Pius világi intézethez és a konszoláta misszionáriusokhoz tartozó egy-egy bíboros, egy Jézus Szent Szíve misszionárius, egy szkalabriánus és a Szentlélek kongregáció egyik tagja. Részletek a konklávéról. Esküt kell tenniük a szolgálatot teljesítő személyeknek is. Május 5-én az apostoli palota Pál kápolnájában tesznek esküt mindazok, akik valamilyen módon részt vesznek a konklávé lebonyolításában. A liturgiáért, a biztonságért, az étkezésért, tisztaságért, orvosi ellátásért, a technikai körülményekért felelős személyek, egyháziak és világiak egyaránt. Május 7-én szerdán délelőtt 10 órakor Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mutatja be az új pápa megválasztásáért szóló Pro Eligendo Pontifice szentmisét a Szent Péter Bazilikában. Délután a választó bíborosok imára gyűlnek össze a Pál kápolnában, ami az apostoli palota első lodzsáján található. 16:30-kor körmenetben indulnak a Sixtus kápolnába, ahol kezdetét veszi a konklávé, amelyen megválasztják az egyetemes egyház új pápáját. A Pál kápolnában május 5-én este 17:30-kor esküt tesznek a konklávén szolgálatot teljesítő tisztviselők és munkatársak. Mindazok az egyháziak és világiak, akiket jóvá hagyott a Camerlengo bíboros és 3 segítője. Az Universi Dominici Gregis kezdetű apostoli konstitúció értelmében esküt kell tenniük, melyet aláírásukkal megerősítenek. A vonatkozó dokumentum 46-47-es pontja értelmében május 5-én délután 5 órakor meg kell jelennie a Pál kápolnában a bíborosi kollégium titkárának, a pápai liturgikus szertartások mesterének és munkatársainak, annak az egyházi személynek, akit a konklávét vezető bíboros segítségül választ magának feladatában. Ezen kívül a pápai sekrestje szerzetesei, a különböző nyelvű gyóntató szerzetesek, az orvosok és az ápolók, az apostoli palota felvonóit működtető munkatársak, a menzán dolgozók és a takarító személyzet. A pálkápolnába várják továbbá eskütételre a virágkötészet és a technikai részleg munkatársait, azokat a személyeket, akik átszállítják a választó bíborosokat a Szent Márta házból az apostoli palotába. A pápai svájci gárda testületének ezredesét és egyik őrnagyát, a Sixtus kápolna felügyelőit, Vatikánvárosi állam biztonsági szolgálatának és polgári védelmének igazgatóját és néhány munkatársát.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványokról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A tanév első felében Szent Pál korintusiakhoz írt levele alapján beszélgettünk a szeretetről, majd a tanév második felében Jézusra figyeltünk, azt kerestük, hogy a mester életében, tanításában hogyan jelenik meg, hogyan válik valósága a szeretet. A húsvéti szent időben, a Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorában keressük immár Isten végtelen szeretetét. Hogyan nyilvánul meg a feltámadás tényében Isten szeretete? Ő az, aki megnyitja a mennyország kapuját minnyájunk számára. Csak ki kell lépnünk a bűn, az önzés, a szeretet nélküli, halálra ítélt világ sötét sírjából. A feltámadás másik ajándéka éppen ezért egy új élet bizonyossága. Ez az új élet elkezdődik a keresztségben, mikor Isten gyermekei leszünk. Ez a krisztusi élet erősödik, gyarapodik, Isten kegyelme és a mi közreműködésünk által egész életünk során. Az ember evolúciója, hogy egyre inkább krisztusiakká válunk. Ugye maga a keresztény szó, az azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan ember, aki Krisztus barátja, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra. Emlékeztek, Pétertől is ezt kérdezték meg. Nem azt kérdezték tőle, amikor ugye Jézus pere alatt, ő ott fülelt az ajtókban, hogy keresztény vagy? De mégis azt kérdezték tőle, amikor azt kérdezte, hogy hát te is közéjük tartozol? Nem, de te is az ő tanítványa vagy? Akkor igazából erre kérdeztek rá, hogy keresztény vagy? Krisztusi vagy? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért mi is megkapjuk a világtól. Keresztényként a halál nem választ többi el bennünket Krisztustól. Éppen ellenkezőleg, mindaz, ami hiányzik még belőlünk, Krisztus halála és feltámadása által teljessé válik. A Krisztus ember számára a halál tulajdonképpen egy ünnep, mert részese lesz Isten dicsőségének. Így a feltámadás az egyszerre ígéret és előkép számunkra is, hogy az idők végezetén feltámadunk, mikor megújul ég és föld, a mi anyagi valóságunk is megújul. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, ugye így valljuk ezt a hitvallásban. Van-e elképzelésünk, tapasztalatunk erről a feltámadt testről, erről a megújult életről? Ugye ez a feltámadás ténye azért mindnyájunk fantáziáját izgatja. Vajon milyen lehet, amikor megújul ég és föld? Milyen lehet a feltámadt test? Ugye az segíthet bennünket, hogy milyennek ismerjük meg az evangéliumok tanúsága alapján Jézust a feltámadt testben. Emlékeztek rá? Olyan, mint előtte volt? Olyan, mintha így visszatért volna Jézus az életbe? Vagy mint egy tetsz halott, ott folytatja az életét, ahol abba hagyta?
Hát emberi testben támadt fel.
Igen, ezt így mondja, hogy valami másmilyen test volt ez. Valamilyen másmilyen, mégis olyan is, mint amilyen előtte volt. Hát ugye emlékeztek, hogy például a sebek ott voltak rajta. Tehát beazonosítható volt, hogy igen, ő az, valóban ő az. Mennyire volt valóságos ez a test? No, Anna, valóságos volt?
Hát ugye meg is jelent így a tanítványainak, de aztán el is tűnt, úgyhogy nem éppen volt olyan valóságos.
Aha, ugye? Tehát olyan meg is jelent, ugye? Tehát, hogy végül is, de el is tűnt. Tehát ilyet azért mi nem tudunk, hogy megjelenünk és eltűnünk, vagy zártartó ajtókon közlekedünk. Ugyanakkor mennyire volt valóságos?
Hát olyannyira, hogy nem vették észre azt, hogy egy halott ember lenne, nem nagyon is valóságosnak és emberinek tűnt.
Igen, teljesen eleven volt, erővel teli, és miből bizonyosodtak meg, hogy egy valóságos test, amit, mert hogy ez bennük is megfordult a gondolat, hogy lehet, hogy egy szellemet látnak, meg is ijedtek, hogy hát gondoljátok, hogy ilyen azért, hogy
beszélt is velük.
Beszélt velük, igen. Nem csak hallották, látták, hanem milyen testi megnyilvánulásai voltak Jézusnak. Érintkezésbe léptek vele? Volt, aki megérintette? Emlékeztek, volt egy ilyen hitetlen. A Tamás. Biztos emlékeztek rá. Aki nem hitte el, azt mondta, hogy hagyjuk már. Tehát, hogy tényleg én is nagyon szerettem, de hogy engedjük már el ezt a történetet. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát gyere is. Ha nem hiszel a szemednek, meg a többiek tanúságának, akkor gyere és érints meg a sebeimet. Tehát, hogy megérinthető volt, és azt is tudjuk, hogy tehát a tanítványával együtt étkezett. Tehát, hogy például tudott enni, tudott inni. Úgyhogy elég valóságosnak tűnik ez a feltámadt test, de hát valljuk be, hogy olyan sokat mi sem tudunk róla. Az apostolok tanúságára és tapasztalataira hagyatkozunk mi is. Hallgassuk meg Szent Pál tanítását arról, ami a korabeli keresztényeket is foglalkoztatta, nagyon is, hiszen ők Jézusnak a második eljövetelét és a test feltámadását azt nem a nagyon távoli időkben várták, hanem igazából a közeli időben. Úgyhogy számukra ez egy nagyon is aktuális kérdés volt, hogy vajon milyen lesz a feltámadt test a halál után. Eszter, felolvasod nekünk?
De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? Oktalan. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszám vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki, tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, mert más az emberi, más az állati, más a madári, más a halé. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. Az első ember a földből való földi, a második a mennyből való mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.
Jézus feltámadása által, tehát az idők végezetén mi is részesülünk a test feltámadásában. Az adás hátralévő részében arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg a feltámadás ajándékai, úgy, ahogy mondtuk, egyrészt Isten jelenlétének, velünk való létének bizonyossága, illetve ennek az új életnek az ajándéka hogyan jelenik meg az Emmauszi tanítványok életében. Nézzük meg, hogy hogyan élik át a tanítványok a Jézus halálát követő gyászt, majd hogyan ismerik fel Isten barátságát, Isten velük való létét, és hogyan nyernek a feltámadás által új életet. Mi történt a tanítványokkal Jézus halála után?
Elindultak Jeruzsálemből.
Igen, ugye az Emmauszi tanítványok így kezdődik a történet, hogy ők elmennek a városból, de azért voltak olyanok, akik ott maradtak. Az apostolok, a tanítványok közössége is megrendült, nem csak úgy érzelmileg, hanem szét is szakadt. Vajon miért mentek el Jeruzsálemből?
Mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz az, aki megváltja, de ugye miután ő meghalt, azért így elvesztették a reményt, és valószínűleg ezért, hogy valami új helyet keressenek.
Uh-huh. Hová indulhattak vajon el?
Az Emmaus nevű helységbe.
Emmaus felé mentek, de hát valószínűleg, tehát hogy többen voltak, akik azt gondolták, hogy hát jó, akkor ez a hajó elúszott, akkor térjünk vissza a civil életünkbe. Ugye akkor ők már azért Jézus, tehát hogy szűk tanítványi köréhez tartoztak, nek ők már Jézus barátai voltak, együtt éltek vele, követték mindenhová Jézust, és ők úgy döntöttek, hogy ez a közösség akkor úgy tűnik, hogy felbomlik, vagy legalábbis bizonytalan időre nem tudják, hogy mi lesz, nem ismerik még a jövőt, az a biztos, hogy akkor ők visszamennek, és akkor elkezdenek halászni, vagy ki nem, mi volt a foglalkozása, visszatérnek az életbe. Vizsgáljuk már meg az Emmauszi tanítványok hitét. Amikor találkoznak az idegennel, ugye Jézussal, akkor ők még nem tudják, hogy ő Jézus, de tulajdonképpen tanúságot tesznek a mesterükről. Ugye ez elég vicces, hogy éppen Jézusnak beszélnek Jézusról, és megvallják a hitüket. Mit mondanak ők az idegennek Jézusról?
Hát, ugye először elmondják neki, hogy harmadapja már, hogy keresztre feszítették, mert úgy gondolták, hogy nem tud semmit a úgynevezett idegen erről. Meg hogy elmondták, hogy az asszonyok értesítették így a embereket, hogy eltűnt a holttest.
Tehát az érdekes pontosan, hogy ők már beszélnek a feltámadásról is, hogy történt, hát nem így mondják, hogy feltámadás, de hogy hallották az eseményekről, hogy valami történt. És mit mondanak Jézusról?
Azt remélték, hogy meg fogja váltani Izraelt.
Uh-huh, igen. Ugye érdekes, hogy pont azokat mondják, amiket mi is mondanánk Jézusról, hogyha nem ismernénk a feltámadást. Hogy micsoda remek mester volt. Ugye, hogy azt hittük, hogy ő a messiás, de hát valószínűleg nem mégsem. Azt mondták, hogy proféta, ugye? Egy tanító. Ugye mondták, hogy hatalmasakat tett az egész nép előtt. Az Anna itt mondta, hogy a feltámadásról is hallottak, hogy mintha megjelent volna, mintha látták volna, és ez elég érdekes. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy ők valószínűleg ismerhették Jézus titokzatos szavait saját feltámadásáról, hiszen még életében ő a tanítványoknak, ahogy az evangélium több helyen is megjegyzi, azért beszélt nekik a feltámadásáról, vagy legalábbis utalt rá. Ugyanakkor az evangéliumokból kiderül az is, hogy Jézus prófétai szavait saját feltámadásra a tanítványok nem nagyon értették. Maguk között is tanakodtak, sőt Jézus is kérdezték, hogy mégis ezt hogy gondolja, vagy hogy érti ezt. Ők se tudták, hogy hová tenni ezeket a szavakat. Mégis tény, hogy ők viszont ismerték személyesen Jézust. Bár mindezek ellenére az Emmauszi úton baktató tanítványok mégsem ismerték fel szeretett mesterüket. Azért érdekes, nem, hogy Jézus már beszélt nekik erről, hogy fel fog támadni, hogy hallották a tanítványoktól, hogy valami történt, hogy már találkoztak vele. Hihetetlen, de hogy valami különös dolog történt. Találkoznak vele ők maguk is személyesen, és mégsem ismerik fel. Szerintetek kinek volt könnyebb dolga elfogadni a feltámadás tényét? A tanítványoknak, akik ugye részben közvetlenül vagy közvetetten szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy nekünk, késői utódoknak?
Szerintem a tanítványoknak nehezebb.
Ugye? Hogy eljutunk oda, hogy lehet, hogy nekik nehezebb volt. Mert hogy ugye számunkra már evidencia a feltámadás hite, hogy minden vasárnapi szentmisén megvalljuk ezt a hitvallásban. De a tanítványok, az apostolok számára, legalábbis kezdetben, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Látjuk, hogy az, hogy a tanítványok jelen voltak, hogy találkoztak a feltámadással, a feltámadottal, nem jelenti automatikusan azt is, hogy felismerik Jézus feltámadását. kísérjük már végig az emószi tanítványokat azon az úton, amelynek a végén végül is megszületik a szívükben a feltámadás bizonyossága. Ugye már részben érintettük, hogy hogyan élték meg a tanítványok Jézus elvesztését. Mi az az érzelmi állapot, ahogy ők elindulnak Emmausz felé?
Elszomorodottan indultak el, elkeseredetten, és meg voltak rémülve.
Igazából szerintem mi is ugyanezt tesszük, amikor ilyen tanácstalanok vagyunk, ugye? Megpróbáljuk kibeszélni a dolgokat. Tehát a történet elején a tanítványok maguk alatt vannak. Ilyen az, amikor elveszítünk valakit, ilyen az élet Jézus nélkül. Mit gondoltok, miért nem ismerték fel Jézust a tanítványok?
A gyászolásuk miatt.
Igen?
Vagy lehet, hogy Jézus mégiscsak annyira volt más, hogy ők ne ismerjék fel rögtön.
Igen, ez is érdekes, hogy egyszer ő volt. Ott volt mellettük, egy csomót beszélgettek vele, hogy lehet, hogy nem, hogy mégiscsak más volt az a test, nem? Hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő az. De az is valószínű, hogy Bianca mondott, hogy annyira el voltak foglalva a saját gyászukkal, hogy bezárkóztak ebbe az érzelmi állapotba. És mi lehetett még az, ami akadályozta őket, hogy felismerjék?
Nem gondolták, hogy ez megtörténhet a valóságban is?
Igen. Tehát az ismeretük a világról, hogy hát ilyenek ismerjük a világot, hogy hát ilyen nincs, hogy valaki meghalt és feltámad. Ráadásul harmad napon, nem? Tehát, hogy a tanítványok, ahogy mondtuk, mélységesen el voltak keseredve, egyetlen dolog dolgozott bennük, egyetlen dolog kötött el a gondolatukat és érzelemvilágukat, ez a gyász. Ők valóban elveszítették Jézust, és vele együtt a Jézusról való közös életüket. Elveszítették a tanítványok közösségét, a jövőbe és a messiásba vetett reményüket is, ahogy az Eszter ezt megfogalmazta. A fájdalom és a veszteség tudata egyrészt bezárta őket önmagukba, elzárta a tanítványokat is egymástól, és a tanítványok közösségét a többi embertől, a jeruzsálemi zsidó közösségüktől. Ugye tudjuk, hogy ők aztán zárt ajtók között voltak, hogy maguk is tulajdonképpen menekültek és féltek a hatóságoktól. Önmagukkal voltak elfoglalva, az események hatása alatt álltak, és ahogy itt a történetben is olvashattuk, meg látjuk, hogy az emmauszi tanítványok is mit csinálnak, egymás között beszélgetnek, tanakodnak. Ugyanakkor az elkeseredésük mégiscsak valahol előfeltétele volt annak, hogy megnyíljanak valami nagy vigasztalás számára. Szenvedtek Jézus hiányától. Az az idegen, akivel találkoznak, valójában mit tesz a tanítványokkal?
Beszélgetnek vele is, egy kicsit megvigasztalja őket.
Ugye látszólag beszélgetnek, ráadásul kicsit olyan, mintha valami tudományos dolog is folytna, mert hogy Jézus ugye felfejti előttük az írások tartalmát, de a Bianca jól ráérzett itt egy fontos dologra, hogy valójában mit tesz Jézus itt velük? Ez az idegen.
Megvigasztalja
őket, ugye? Az elején egy kicsit úgy meg is pofozná őket, kicsit úgy fejenüti őket, hogy mondja nekik. Amikor találkoznak, azt mondja, hogy ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőlnek. Ugye úgy tűnik, hogy Jézus igazából legbelsőbb szükségleteikre válaszol, hogy megvigasztalja őket, bátorítja őket, és hogy azt látjuk itt is, ami ugye beszéltünk, hogy a feltámadásban is ez nyilvánul meg, hogy szeretettel fordul feléjük, hogy ők ismét Isten szeretetét tapasztalják meg, hogy ott van velük, hogy nem hagyja magukra őket. Vajon elég volt-e a tanítványok számára, hogy ez az idegen ismertette előttük az írásokat, felfedte azok tartalmát?
Akkor még nem döppentek rá, hogy ő lenne az.
Mikor ismerték vel végül is a tanítványok Jézust?
A két tanítvány meghívta Jézust magukhoz vacsorára, és akkor ismerték fel, mikor megtörte a kenyeret és megáldotta, majd feléjük nyújtotta.
A tanítványok számára ugye ez egy ismerős gesztus, a szeretet gesztusa az, amelyben felismerik végül is Jézust. Egy pillanat, egy nagyon erős impulzus érte őket, azt is mondhatnánk talán, hogy egy aha élmény, mely során az egész addigi történet és az ő személyes történetük új értelmet nyer. Talán ez a csodálkozás és rádöbbenés a másik fontos összetevője a feltámadásban való hit kialakulásának. Egy nagyon nyitott érzelmi állapotban voltak, hogy megélték azt a magányt és végleges elkeseredést, amiben nekünk szükségük volt Jézussal való együttlétre. Ugye, amikor nagyon, nagyon jól érezzük magunkat, a világ így elámít bennünket, akkor is senki nem gondol a megváltásra, meg nincs szükségünk üdvözítőre, ugye? Tehát kicsit ez a modern világunk rákfenéje is, hogy nem érezzük azt az egzisztenciális szükséget, ezt a léthiányt, amit igazából csak a feltámadott Isten tölthet be. Na hát náluk, az ő esetükben ez megvolt. És tudtak csodálkozni, amit mi már viszont lehet, hogy annyira nem. Ugye, mert számunkra már sokszor inkább ismeret, mint hitvallás a feltámadás. Ugye valljuk be, hogy mi már nem is nagyon csodálkozunk rajta. Pedig ez a csodálkozás szerintem nagyon fontos mozdanata a feltámadásban való hitnek. A tanítványok életét éppen azzal tudta a feltámadás hite átformálni, mert ők még értetlenkedtek, tanakodtak, csodálkoztak, és ámultak, és végül is hittek. Egy fájdalmas élmény, a veszteség és a reménytelenség az, amely elindította a két tanítványt Emmaus felé. A történet végén pedig ők maguk fogalmazzák meg, hogyan gyógyult meg a szívük. Mi történt a szívükkel az Emmaus felé vezető úton? Olyan szépen írja a történet.
Hát, hogy így lángolt a szívük, így azt állították, miközben beszélt és kifejtette az írásokat.
Tehát látjuk, hogy egyrészt Jézus megvigasztalta őket, ugye a fájdalmas szívük lángra gyúlt, másrészt végre ugye biztonságban érezték magukat, nem voltak egyedül. Sőt, ahogy az Anna mondta, hogy nagyon jól érezték magukat ezzel az idegennel. Meg is kérték, hogy
maradjon velük.
Hogy maradjon velük, igen. Ez egy nagyon, nagyon kedves mozzanata ennek a történetnek. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. És Jézus betért, és ugye velük maradt. Ugye látjuk megint, hogy velük maradt. Hogy ilyen Isten, aki velünk marad. Emlékeztet engem ez a történet a táborhelyi jelenetre, mikor Jézus mennyei dicsőségét három tanítványa elé tárja. Szóhoz sem jutnak a tanítványok, szeretnék megragadni az időt, fogjul ejteni, szeretnék, ha nem mun el a perc. Akkor azt kérdezik, hogy hadd csináljunk egy sátrat. Maradjunk itt. Verjünk sátrat. Olyan jó itt. No, az Emmausziak is, ahogy megéreznek, megsejtenek valamit a feltámadás dicsőségéből, megállítanák az időt. Maradj velünk, kérlelik az idegent. És velük marad Jézus?
Nem, amint realizálják, hogy ő Jézus, utána el is tűnik.
Utána el is tűnik, igen. És egyébként, mert ugye tudjuk, hogy ez többször megtörténik, hogy megjelenik itt, megjelenik ott, eltűnik, és egyébként velük marad Jézus, mond Jézus erről valamit, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Jézus az, aki velünk van. Egy olyan Isten, aki nem hagy el minket. Aki végérvényesen odaállt mellénk. Aki nem mondja többet azt, hogy én ott ülök a mennyországba, távol tőletek. Aki megismerhető.
Hát szerintem ugye Jézus abban az értelemben velük marad.
Velük marad, ugye ő meg is ígéri nekik, hogy veletek maradok az idők végezetéig. Nem ebben a formában, de bizonyosságot nyertetek arról, hogy veletek vagyok, egy más formában, és azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megerősít benneteket. És aztán olyan érdekes, hogy írja aztán az evangélium, talán pont itt a táborhegyi jelenetnél, amikor a tanítványok értetlenkednek, mert Jézus beszél ott is feltámadásáról, hogy mindezt majd csak a feltámadás után értették meg. És azt gondolom, hogy nekünk se kell megijednünk, hogyha nem értjük rögtön ezt a történetet, hogyha mi is itt tanácstalankodunk és értetlenkedünk, mert a tanítványok is ezt tették. És igazából nekünk is úgy, hogy a tanítványoknak és az egyház egész közösségének, ahhoz, hogy ezt a történetet a szívünkbe fogadjuk, amennyire tudjuk megértsük, hogy szükségünk van a Szent Lélekre, aki mindezt a történést az időben megfejti, és egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra. Az Emmauszi tanítványokkal együtt mi is útnak indulunk. Vergődünk az élet magányos útján, fájdalmak és csalódások közepette. Vajon észrevesztük-e, hogy nem vagyunk egyedül? Hogy valaki mellénk állt? Hogy van, aki vigasztal minket? A tanítványok végül felismerik Jézust, bizonyságot nyernek az út során. Mi történik velük ezután?
Visszatérnek Jeruzsálembe.
Pontosan. És ugye milyen érdekes, amit kifejez ez a szó, hogy visszatérnek. Magyarán nekik ehhez mit kellett csinálniuk, hogy visszatérjenek? Hát hátraadsz, és meg kellett fordulni. Ugye? Ezt fejezi ki a megtérés szavunk. Fordulatot vett a tanítványok élete. A találkozás a feltámadott Jézussal életünk és útunk megváltoztatására hív bennünket is. Isten titka, hogy csöndben cselekszik, mondja 16. Benedek pápa. A feltámadás titka egy olyan rejtett valóság, mely a szívben születik meg. Csöndes és kicsiny titok. Nem vette körül glória és csinnadratta. Nem tudott róla a világ. Mégis megkezdődött által az idők teljessége. Megköszönve a hallgatók figyelmét, kívánjuk, hogy a feltámadás hite ragyogja be a hétköznapjainkat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2022. június 1-i műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Szabó Magda Pilátus című regényének 24. részét Györgyi Anna olvassa fel. Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a korásti hírmondót, valamint regionális sportösszefoglalónkat hallhatják. 2 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben az Egri Pótkerék zenekar jubileumi koncertje kapcsán beszélgetünk az 50 évvel ezelőtt alakult együttesről. Ezt követően Lélekszava című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Kormos Csaba atya megváltásról szóló elmélkedésének 3. része hangzik el. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést Lukács Egri püspök tevékenységéről, Budapéter teológiai tanárral. Most ajánlunkat hallják.
Mi is alkalmazhatjuk azt a taktikát, amit Sugár István is alkalmaz a könyvében, aki az előszóban nyíltan bevallja, hogy jó néhány olyan püspök van, akinek az életpályája nem az egri főpásztorsággal ért véget, hanem máshol folytatta tovább a tevékenységét, és ő úgy gondolta, hogy akinek már köze van az egri egyházmegyéhez püspökként, annál jó, hogyha az egész életpályát bemutatjuk.
Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolaszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj. Én vagyok az első és az utolsó. Én vagyok az élő. Halott voltam, és íme mégis élek, örökkön örökké. Olvasom a Jelenések könyvében. Az egyház hite nem hittétel sorozatok igaznak vallása, hanem Isten belső életének felismerése Krisztus arcán. A hit kiteljesedése abban áll, hogy egyre jobban felismerjük, amit Isten nekünk a kegyelemben ajándékozott. Tehát a Jézusi életet, amihez idomulnia kell a mi életünknek. A kinyilatkoztatott igazság mindig a magunk életének igazsága. Aki teljesebben éli a természet feletti életet, az mélyebben is lát. Amint emberi életünkben sem csak a tudósok fedeztek fel mindent, hanem például praktikus érzékkel megáldott mesteremberek, úgy a krisztusi életben is sok mindenre rájöhetnek olyanok, akik nem tanultak teológiát. Sorsunk az Isten, vagy belépünk az ő életébe, vagy a halál áldozata leszünk. Ó világ ura, néked énekelek, körülöttem minden virágzik, és áldásoddal van tele. A világ örömöddel gazdag, néked énekelek a nappal, holddal, a szikrázó csillagokkal. Ők mindnyájan a te szállásaid a világ mindenség végtelen térségében. Minden neked énekel, a mindenség teremtőjének, mert minden élet tőled származik, Uram. Te keltesz életre a halál után is.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra.